A mi segítségünk és együttlétünk a gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta kedves testvéreimet, szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes tavaszi vasárnapon. Énekeljük kezdénekül testvéreim a 158. éneket. A 158. éneket énekeljük, mely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumának 14. részében, az első 11 versben. A János evangéliumának 14. részéből az első 11 verset olvasom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanék ki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat. Mondanék ki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanék ki File: Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk. Mondanék ki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, File. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magatokért, a cselekedetekért higgyetek nékem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 448. énekünket. A 448-as ének mind négy versét énekeljük. A 448-as ének így kezdődik. Isten testbe szállt szerelme mennyből földre jött. Öröm. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban leszálltál hozzánk. Emberi testet öltött, irántunk való szereteted. Azért, hogy megfogható legyen. Azért, hogy magunkhoz ölelhetővé váljon. Azért, hogy látható, érzékelhető legyen mindenki számára, hogy mennyire szereted az elbukott bűnös embert, a te teremtményedet. A legnagyobb áldozatra is kész voltál a megmentése érdekében. Köszönjük, hogy mi is a te megmentő szeretetednek lehetünk látható gyümölcsei. Élő tanúi, hiszen ha a te kegyelmed nem hajolt volna le, és nem ért volna utol minket, ha nem állta volna útját a mi gőgös, önfejű életünknek, akkor már rég elvesztünk volna bűneinkben. Köszönjük a te megmentő szeretetedet, amely újra és újra utánunk jön. Köszönjük, hogy lehajol hozzánk, ha elestünk. Köszönjük, hogy óvó szeretettel figyeli lépteinket, amikor botladozunk. Köszönjük hálaadással mindazt, amit eddig elvégeztél szent lelked által, a mi megújításunk érdekében. Köszönjük Istenünk, hogy most is meg akarsz szólítani minket, és köszönjük, hogy hitünket akarod gerjeszteni, ébreszteni, megerősíteni, rendbe tenni, mert látod, sokszor belevegyül a kétel, a bizonytalanság. És Urunk, amikor bizonytalan a mi hitünk, akkor bizonytalanak a mi lépteink is. Amikor nem vagyunk bizonyosak benned, akkor elbizonytalanodunk önmagunkban, de a felebarátban is. Urunk, nem jó nekünk bizonytalanságban tapogatóznunk. Szeretnénk meggyőződésre, élő bizonyosságra, szilárd hitre jutni. Ebben kérünk, segíts minket, atyánk. Úgy, ahogyan egykor kérte a fia gyógyításáért könyörgő és közbenjáró apa. Hiszek, Uram, de légy segítségül az én bizonytalanodó hitemnek, ami sokszor hitetlenségbe is átcsaphat. Köszönjük hálaadással, hogy a te lelkedet kiárasztott közénk, és betöltesz jelenléteddel, azért, hogy ünnepivé tedd számunkra ezt a mai nyugalomnapot is, a veled és egymással történő találkozás drága alkalmát. Amen. Drága testvérek, mielőtt Isten igéjét hallgatnánk, egy zeneszámot fogunk meghallgatni, Miski Máté és Kolcsár Péter előadásában. Isten hozta Péter testvérünket is közénk, régi jó barátok, valamikori iskola társak, és elmaradhatatlan, ha Kolozsvár találkoznak, akkor együtt zenéljenek nekünk egy kicsit. Mit hallunk? Köszönjük szépen. Majd visszavárunk benneteket később is. Mert a testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a János evangéliumában, a 20. részben, a 24. verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a János evangéliumának, 20. részéből, a 24-től 29-ig terjedő versekből, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus. Mondának azért neki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai. Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és azt mondta, békesség néktek. Azután azt mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, ezt mondva neki, én Uram, és én Istenem. Mondanék Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Eddig tart az alapig. Drága testvéreim, egy nagyon ismerős húsvét utáni történet 3 fontos kérdést vet fel előttünk. A 3 fontos kérdés így fogalmazható meg. Miért kételkedett Tamás? A 2. kérdés, miben kételkedett Tamás? És a 3. fontos kérdés, hogyan jutott el a bizonyosságra Tamás? Most testvéreim, Tamás számunkra nagyon rokon lélek. A maga kételkedésében, hite elbizonytalanodásában nagyon együtt tudunk érezni vele. És itt nem egy megrögzött ateistát mutat be nekünk a Szentírás, hanem egyet a Jézus olyan tanítványai közül, akik 3 évig jártak együtt a Mesterrel. És lám a 3. év végén is Jézus rákérdez Filipre, annyi idő óta veletek vagyok, mégsem ismertél meg engem, Filip. Vagy, ahogyan Tamás is kifejezi bizonytalanságát Jézus kapcsán, amint az első igéből hallottuk, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat. Igen, Tamás, Filip és a társaik. A 3 éves együttjárás végén sem tudják igazán hova tenni az ő különös mesterüket. Szükség volt arra, hogy a feltámadott Jézus újra és újra megjelenjen, és aztán megajándékozza a pünkösdi lélek teljességével őket ahhoz, hogy eljussanak arra határozott meggyőződésre, bizonyosságra, hogy feltámadt Krisztusuk van, hogy él az, aki gonosz emberi kezek nagypénteken megöltek. Hogy egyáltalán eltüntethetetlen, kiírthatatlan az a nagybetűs élet, amelyiket hiába dugtak sírba, újra szétfeszítette a sírkamra kőtömbjeit is, mint ahogyan szétfeszíti a tavasszal sarjadó élet egy kicsiny, zsenge fűszál által is a megrepett követ. Mint ahogyan szétfeszíti és megrepeszti az őt borító betont is. Mert az életet nem lehet semmiképpen visszafojtani. Igen, most, amikor a tanítvány társak közlik Tamással azt, hogy láttuk az Urat, ő a maga kételyének őszintén hangot adva azt mondja, semmiképpen el nem hiszem, amíg ujjaimat bele nem bocsátom az ő sebeinek a helyébe. Testvérek, A kételj állandó kísérője a mi életünknek. Stanley Jones, a múlt század neves amerikai származású indiai misszionáriusa úgy fogalmaz, hogy kételkedünk abban, hogy földi életünk mögött kozmikus erő áll. A bizonytalanság tétova cselekedeteinkben mutatkozik meg. Valami elpattant, az élet pedig lemerül. Ha Isten eltűnik, a célok is eltűnnek. Az élet holttá válik kezünkben. Hosszú távú cél nélkül a jelennek sincs igazi értelme. Nincs semmi, ami táplálná a jelent. Nagyon találóan fogalmaz ez az egykor Indiában szolgált neves misszionárius író ember. Ha kételj feszíti a szívünket, bizonytalanságban élünk, bizonytalanok lépteink, tétovák cselekedeteink, határozatlanok vagyunk, nincs céltudatosság a mi életünkben. Minden lemerül, elveszíti minden az értelmét. Nos hát, Isten nem akar meghagyni minket ebben a tétova, bizonytalan állapotban. Mint ahogy a feltámadott Krisztus sem akarta meghagyni Tamást az ő kételjeiben. Ezért jelent meg az első megjelenése után 8 napra. Akkor, amikor már Tamás is együtt volt a többiekkel. Mert hogy a kételyt el kell oszlatni, és a bizonytalanságból maga a feltámadott Krisztus akarja bizonyosságra segíteni Tamást is, és a társait is, akárcsak minket. Mert jaj, ha hiányzik az élet centruma, ha nincs feltámadott Krisztusa a tanítványi közösségnek, akkor minden széthull. Példázza ezt az a történet, ami éppen a 21. részben következik a János evangéliumában. Amikor arról van szó, hogy Jézus hiányában elmennek halászni, de nem fognak semmit. Üres járatúvá válik, céltalan semmittevéssé válik az életük Jézus hiányában. Kosztolányi Dezső úgy fogalmazott egykor, itthon vagyok itt a világon, de nem vagyok otthon az égben. Nagyon találó az ő lelki állapotának ez a leírása, ami sok-sok más embert is jellemez. Itthon vagyok itt a világon, de nem vagyok otthon az égben. Hány ember jelszava lehetne ez ma is? És mert nincs otthon az égben, mert nem tud a ma kozmikus, a létünk mögötti erőről, ezért nem tud mit kezdeni ezzel a földi életével sem. Akkor sem, ha eljut a hírnév, a dicsőség, a közismertség és a gazdagság csúcspontjára. Mint az a lemezlovas, aki túl fiatalon eldobta múlt héten magától az életét. Tele van ezzel a hírrel a híradó sokasága. Testvérek, nincs kapaszkodó, ha hiányzik az életnek a centruma, a feltámadott élő Krisztus. És akkor az élet szétfolyik. Az élet elveszíti értelmét. Franz Werfel, a múlt század neves Nobel-díjas írója, az Elsikasztott menny című művében nagyon találó gondolatot fogalmaz meg. Így hangzik. A modern kor ismertető jele az ember metafizikai elbutulása. A modern kor ismertető jele az ember metafizikai elbutulása. Azaz, amikor nem tud mit kezdeni azzal a másik dimenzióval, ami a szem láthatárán túl kezdődik. Amikor nem tud mit kezdeni a feltámadás csodájával. Amikor nem tud mit kezdeni azzal a hogyan továbbal, ami a testi léten túl van. Márpedig van. Maga Jézus Krisztus feltámadása, megjelenése, sorozatos odafordulása a kételkedő tanítványaihoz, mind-mind annak az igazolása, hogy van. A testélet isteni szeretet, ami Jézus Krisztusban megkereste a szeretetre sóvárgó embert, és személyes kapcsolatba akar lépni vele, mint egykor Tamással is, gyer, hozd ide a kezedet, és tekintsd meg, és érintsd meg akár az én sebhelyes kezeimet. Hogy eljuss-e személyes találkozás, ez személyes érintkezés nyomán az igazi meggyőződésre. Nos, ez az útja annak, amit Isten Jézus Krisztusban számít nekünk is, hogy a kételkedésből eljussunk bizonyosságra. Miért kételkedett Tamás? Azért, mert hiányzott a Jézussal való, a feltámadottal való első találkozás alkalmáról. Nem tudjuk, hol kóricál. Lehet, hogy csalódásában elbújt a világ szeme elő, még a tanítványi közösségtől is távol, mint egy nyaldosta a sebeit, mint egy siratta elvesztegetett lehetőségét, ami Jézus halálával kicsúszott a kezéből. De ez nem jó módszer. Csalódásunkban, vesztességünkben, fájdalmunkban, magányunkban bezárkózni, vesztes önmagunkba a lehető legrosszabb módszer. Közösségre van szükségünk. Ezt a közösséget mulasztotta el első alkalommal Tamás. 8 nap kellett ahhoz, hogy rádöbbenjen a tanítványok kérkezése után, hogy láttuk az Urat. 8 nap kellett ahhoz, rádöbbenjen. Szükség van a közösségre. Nem bírta tovább 8 napnál a magányosságot. Nincs magányos kereszténység, testvérek. Nincs elszigetelt keresztény élet. Csak közösségben kibontakozó, áldásos kereszténység lehetséges. És ezért van szükség a közösségre. Minél inkább elhanyagolja valaki a közösséget, annál nagyobb esélye van arra, hogy a gonosz elbánik vele. Mint a nyájtól és a pásztor közeléből elcsatangolt magányos báránynak. Nincs esélye a megmaradásra a támadó farkassal szemben. Ott kell maradni a nyájban, a közösségben, a pásztor oltalma alatt ahhoz, hogy megtartassunk. Mert aki elszakad a közösségtől, nagy esélye van arra, hogy elszakad végleg az ő urától is. Istentől is. És bizony ezt a veszélyt szeretné kizárni Isten a mi életünkből. Ezért van szükség arra, hogy a feltámadott Krisztus újra és újra megjelenjen. Miben kételkedett Tamás? Tettük fel a második kérdést. Abban, hogy van valaki ezen a világon, aki le tudja győzni a halált. Ó, de sokan kételkednek ma is ebben. Mert mi testi szemeinkkel csak annyit látunk, hogy a halál elrabolja szeretteinket. Csak a koporsót, a sírhantot látjuk. A temetőkertet látjuk. Ahonnan még nem jött vissza senki, mondjuk. Holott ez sem egészen igaz. Mert visszajött maga Jézus Krisztus. Zsengéje lett azoknak, akik a halálból feltámadnak, mondja Pál apostol az 1 Korintus 15-ben. Ő lett az az első, aki megtörte a halál hatalmát, és akinek a nyomában jönnek mindazok, akik hisznek benne. És akik hisznek benne, maga Jézus tanította János 11 szerint, ha meghal is, él az. Igen, Jézus Krisztus ilyen céllal jelenik meg, hogy eloszlassa azt a kételyt, ami markába szorította Tamás szívét. Igen, azért jelent meg, hogy bizonyítsa éppen a sebb helyek által az iránta való nagy szeretetét is. Bizonyítékokat keresett Tamás. Látható, tapintható, érzékelhető bizonyítékokra vágyott Tamás, hogy meggyőződjön. Mennyire együtt tudunk érezni vele, hisz mi is ilyenek vagyunk. A legtöbb embernek észvallása van. Érteni akar mindent. Érzékelni, tapintani akar mindent, látni akar mindent. És azt gondolja, hogy ennek nyomán eljut a hitre. Márpedig nekünk nem az érzékelés, a tapintás, a látás alapján lehet eljutni a hitre. Noha Jézus Krisztus még ennek is elébe megy. Ennek a tamási elvárásnak is elébe megy. Megjelenik, és megmutatja a sebb helyes kezeit, és azt mondja, jár Tamás, hozd ide a te kezeidet, lásd az én kezeimet, az én sebeimet. Ha ezek sem győznek meg téged arról, hogy én vagyok az élő, aki noha halott voltam, mégis él, akkor semmi más nem fog meggyőzni téged, Tamás. És ha a Jézus sebb helyei nem győzik meg a mai kételkedőket, akkor semmi más nem fogja meggyőzni Isten hatalmáról, szeretetéről, győzelméről a halál fölött. Semmi más nem fogja meggyőzni a kételkedő embert. Igen, nagyon sokszor azzal vonulnak vissza az Isten kérdés területéről sokan, hogy Isten léte bizonyíthatatlan. Sőt, hogy Isten maga nem ad elég bizonyítékot önmagára nézve. Rávi Zakáriász, ez a neves apologéta, hitvédő, keresztény, tudós, teológus, indiai származású, nyugaton élő tanárember, itt Kolozsvárt is tartott már előadást, evangelizációs szolgálatot, leírja egyik nagyon érdekes élményét, amikor a Nottingham-i angliai egyetemen tartott egyszer egy előadást, a kicsi lányunk is ott tanult, és ott élnek most is. Azt mondja, hogy az előadása után hirtelen, indulatosan fölpattant egy egyetemista, hogy föltegyen neki egy kérdést. És hát a kérdés így hangzott az egyetemista részéről, hogy nem lenne erkölcstelen és önző dolog Isten részéről elítélni valakit anélkül, hogy elegendő bizonyítékot adna önmagáról? Lám itt is a bizonyítékok keresése volt a gondja ennek az egyetemista fiatalembernek. És azt is mondta, mint egy saját maga igazolására ez a fiatalember, hogy túl sok rossz van ezen a világon, ezért nem létezhet Isten. És akkor Rávi Zakáriász nagyon logikus rendben válaszolt ennek a fiatalembernek. Azt mondja, ha van rossz ezen a világon, ahogyan állítja, már pedig van, ugye, ezt mindjárt tudjuk, akkor ez azt is feltételezi, hogy van jó is. Nyilván ezt helyben hagyta az egyetemista, persze, hogy van jó is ezen a világ. Most ha van jó, folytatja a professzor, akkor léteznie kell egy erkölcsi törvénynek, ami lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól. És Az előadó felidézte ennek az egyetemistának az egyik híres keresztény filozófus és egy ateista író Bertrand Russellnek a vitáját, amikor az író megkérdezte ezt az ateista írót, hogy hisz-e a jóban és a rosszban? Természetesen válaszolta ez az ateista neves angol író, és megkérdezte a keresztény filozófus tőle, hogy hogyan tesz különbséget a jó és a rossz között. Ilyen könnyed válrendítéssel annyit válaszolt, hogy hát egyszerűen, úgy, ahogy megkülönböztetem a sárgát a kéktől. A filozófus, a keresztény ember udvariasan megkérdezte, de hát a látás alapján különbözteti meg a sárgát a kéktől, nem de? Természetesen, a látás alapján. No de hogyan különbözteti meg a jót a rossztól? Hát az érzéseim alapján válaszolt ez az ateista író. És folytatva gondolatsort azt mondja Rávi Zakariász, hogy én így zártam volna le ezt a vitát ezzel az ateista íróval, hogy ha az érzései alapján különbözteti meg a jót a rossztól, hogy egyes kultúrákban az emberek szeretik a fele barátjukat. Más kultúrákban szeretik megenni a fele barátjukat, gondolt a kannibálokra. És mindkét kultúrában a saját érzéseik alapján cselekesznek az emberek. És föltenném a kérdést, mondja zárásul Rávi Zakariász ennek az ateista írónak, ön melyik kultúra gyakorlatát pártolná szívesebben? És akkor odafordult Rávi Zakariász az egyetemistához, és azt mondja, nos, ha ön azt állítja, hogy létezik a rossz, ezzel azt is elismeri, hogy van jó. És ha igen, ha elismeri, hogy van jó, akkor ezzel elismeri, hogy van egy erkölcsi törvény, aminek alapján meg lehet különböztetni a jót a rossztól. Ha pedig van egy erkölcsi törvény, akkor van egy erkölcsi törvény adó is. Slám, ön, fiatalember, éppen ez ellen az erkölcsi törvény adó ellen hadakozik, annak a létét tagadja. De ha nem létezik egy erkölcsi törvényad, akkor nem létezik erkölcsi törvény sem, megy visszafelé a gondolatával a professzor. És ha nincs erkölcsi törvény, akkor jó sem létezik, és ha jó nem létezik, akkor rossz sincs ezen a világon. Következésképpen mi is volt az ön kérdése, kedves fiatalember? És a fiatalember lehajtotta a fejét, és magában félhangosan morfondírozva, elfordulva hagyta el a helyszínt, a vita helyszínét, hogy végül is mi is volt az én kérdésem? Túl sok jó van, túl sok rossz van ebben a világban, tehát Isten nem létezhet. Igen, Isten létezik, mert jó is van, és mert erkölcsi törvény is van, és akkor van erkölcsi törvényadó is, és akkor végül is nem azzal van a baj, hogy Isten nem bizonyítja eléggé önmagát, hanem valami egyéb problémája van az Istennel szembe szegülő embernek, az ő tagadni akaró embernek. Ugyanezt a Bertrand Russell neves ateista írót kérdezte meg valaki élete végén, hogy mit fog tenni ön halála után, ha felfedezi, hogy mégis van Isten. Mit fog mondani neki? És hát ez az író így válaszolt, azt fogom mondani, hogy nem adott nekem elegendő bizonyítékot. Márpedig a Biblia szerint az emberek nem a bizonyítékok hiánya miatt nem hisznek, hanem az isteni bizonyítékok elfojtása, tagadása miatt nem hisznek. Valaki úgy fogalmazott a témakör kapcsán, hogy nem hinni nehéz, hanem engedelmeskedni. Látom én a gyerekek és az unokák kapcsolatát. Amikor a fiam kér a kicsi fiától valamit, és az ellenszegül, mert már tudja mondani a nemet, akkor nem arról van ott szó, hogy tagadná az apja létét, aki ott áll vele szemben, hanem nem akar engedelmeskedni annak az apjának, aki ott áll vele szemben, élő valóság. És ez a problémánk nekünk is Istennel. Nem a léte a nagy kérdés. Nem az a nagy kérdés, hogy nem ad önmagáról elég bizonyítékot. Pál apostol leír a római levél első részében, hogy mennyi bizonyítékot ad Isten csak a teremtett világban önmagáról. Hanem az a nagy probléma, hogy a létező, minket teremtő Istennek, ami atyánknak, a Jézus által megváltónknak, aki mindent megtett megmentésünkért, nem akarunk engedelmeskedni. Rávi Zákáriás azzal zárja ezt a nagyon szép leírását, hogy éppen a Nottingham-i Egyetem egyik keresztjén filozófia professzorát idézi, aki azt mondja, hogy ott, ahol az akarat rossz, már nincs mit tenni. Ha a szív előfeltételezése rossz, a ráció elhajlik a rossz felé. Jogod van azt mondani, hogy nem hiszel, de nincs jogod azt mondani, hogy nem áll rendelkezésedre elég bizonyíték. Mert hogy Isten ad bizonyítékot önmagáról. Tapasztalataink révén, történelem által, érzelmi úton, a Biblia által, a Krisztus megtestesülésében rengeteg bizonyítékot ad Isten önmagáról. Arról van szó, hogy el kell jutnom oda, ahova eljutott végül is Tamás, akiről azt olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztus megmutatta az ő sebeit, megrendülten, megfogalmazza ő csodálatos hitvallását, a nagy felismerését a feltámadott Krisztus kapcsán. Én Uram, és én Istenem. Én Uram, és én Istenem. Testvérek, ide akar elsegíteni minket is, a mi Urunk. Erre a drága felismerésre. Én Uram, és én Istenem. Mert ennek a hiányában a mi életünk üres járatú, céltalan és hiába való maradna. Igen, miért kételkedett Tamás? Mert hiányzott a közösségből. Mert elszakadt a tanítványi körtől. Miben kételkedett Tamás? Abban a nagy csodában, hogy Istennek van hatalma a halál fölött is. És hogyan jutott el a bizonyosságra? Úgy, hogy Isten Jézus Krisztusban megtestesülve megmutatta neki újra önmagát. Ráadásul a sebein keresztül. És így jutott el arra a nagy felismerésre, hogy Jézus a feltámadott az ő Ura és az ő Istene. Wilhelmina, a 19. században uralkodott holland királynő leírja az ő megtérésének kapcsán a következőket. Krisztus elvezetett egy lesújtó valóság megtapasztalására. Szavakkal nem lehet elmondani. Mit jelentett számomra az a szabadság, a jövő távlata, azaz öröm és teljes változás, amiket a megváltóba vetett hit hozott számomra. Csodálatos vallomás ez egy előkelő személyiség részéről. Aki Krisztusban megtalálta a szabadságot, a jövő távlatát, az örömöt, a teljes változást. Erre jutott el Tamás is, miután Jézus Krisztus egészen közel hívta magához, megmutatta sebeit, az érette történt szenvedés látható nyomait, és ennek alapján meghátrált minden emberi kétely, okoskodás, minden engedetlenség, meghátrál minden gőg, minden Istennek feszülő akarat, térdre borul, és kipréselődik szívéből a gyönyörű vallomás. Én Uram, és én Istenem. Ebben legyen segítségül nekünk is a feltámadott Úr Jézus Krisztus szent lelke. Amen. Kedves testvérek, most válaszul az igei üzenetre nem énekelni fogunk, hanem meghallgatunk újra egy zeneszámot, és utána majd elcsendesedünk imádságra. Kérjük tehát a zenész testvéreket, hogy jöjjenek és újból gyönyörködtessenek minket. Mi következik? Köszönjük szépen! Gyertek testvérek, imádkozzunk! Édesatyánk, háladással köszönjük, hogy újabb és újabb bizonyítékokat kínálsz fel önmagad kapcsán. Köszönjük a teremtett világ gyönyörű rendjét, szépségét. Köszönjük egy kibomló virág csodáját. Köszönjük egy megszületett új életnek az érthetetlen, páratlan gazdagságát. Köszönjük, hogy te magad életpárti Isten vagy. Köszönjük hálaadással, hogy ránk mered bízni ezt a teremtett világot. Ránk mered bízni a nekünk ajándékozott gyermekeket is. Bocsáss meg, Istenünk, hogy a bukott, bűnös ember kezén minden elromlik. Köszönjük a megváltás lehetőségét, csodáját. Köszönjük, hogy helyre akarsz állítani egészen minket a feltámadott Krisztus ereje, hatalma által, hogy benne és vele új életet kezdjünk, és ebben az új életben úgy tudjunk hatékonyan együttműködni veled, ami Teremtő Istenünkkel, hogy helyreálljon a bukott világ rendje, amit a bűnös ember rontott meg. Köszönjük, hogy a mi egyéni családi életünkben, gyülekezeti, közösségi életünkben is rendet akarsz teremteni. Azt a mennyei rendet kívánod leképezni földi életünk területén, amire oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy a mi szívünk, a mi életünk veled összhangban és egymással is harmóniában legyen. Istenünk, áld meg rádfigyelésünket, veled járásunkat. Hadd tudjuk mi is hittel, meggyőződéssel vallani, amit Tamás is vallott. Én Uram, és én Istenem. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozás testvéreim áldozatos figyelmébe ajánlom. Mai vasárnapon is külön adományokat fogadunk el. Németh Gabriella, Zsoboki Árvaház lakója anyagi támogatása céljából. Megtudtam közben, hogy a Budapestre tervezett műtétje meg is történt, ennek a 10 éves félárva lánynak, árvaházi lakónak az egyik lábát térd alatt le kellett vágni, amputálni a csontrákja miatt. Ezután hosszú rehabilitációs kezelés következik, és egy drága protézisre lesz még szüksége, úgyhogy a mai adományunk is nagyon fontos helyre kerül, és szükséges még az ő támogatására. Köszönjük szépen ezeket az adományokat. Testvérek, most keresztelésre készülünk. Viski Tamás és Krisztina gyerekét, a mi 5. unokánkat fogjuk keresztiz alá bocsátani, akit szintén Tamásnak hívnak, mint az édesapját, és mint ezt a tanítványt, akiről szó volt ma az igében. Készüljünk hát a keresztelésre, elénekelve a 255-ös énekünk első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Köszönjük. A következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szereztetés ide. Már a gyermekeim, kedves gyülekezet, a feltámadott Jézus Krisztus azzal is bizonyította önmagát a tanítványai előtt, hogy ismételten hozzájuk ment. A keresztséget is úgy szerezte, hogy feltámadása után, még mennybe menetel előtt, még egyszer, utoljára, embertestben hozzájuk ment. És megszólította őket. Milyen különös csoda az, hogy Isten elmegy az emberhez. Szentírás tele van ennek a bizonyítékaival. Már az első ember bűnesete után, a bukás után nem hagyja Ádámot, Évát a maga rejtőzködő, félelemtől, felelősségre vonástól reszkető állapotában, a maga bujdosásában. Utána megy. Mint ahogy a nemrég elhunyt, áldott életű mérnökember, költő, egyik budapesti gyüleket, valamikori főgondnok, a Füle Lajos bátyán írja egyik legszebb versében, a Futás című versében, hogy Isten véres szerelmével, Krisztus által úgymond fut az ember után. Oda megy az emberhez. Mint a szülő, amikor
Elesik a kisgyermeke, megüti magát, és elkezd sírni fájdalmában. És a szülő rögtön oda fut, oda siet hozzá, lehajol, fölemel, leporolja. És kérdezi, megütötted magad? És ha igen, akkor lemossa a sebet, bekötözi, megpuszítja, lemosul, meggyógyul. Így fut Isten az ember után, így bizonyítja ismét és ismét önmagát. Rousseau a nem éppen Isten hitéről híres francia filozófus úgy fogalmazott egykor, hogy ha nem lenne Isten, fel kellene találnunk, hogy épségben tudjuk megtartani az emberek lelkét. Hát Istent nem kell már feltalálnunk, mert ő létezik, ő bizonyítja önmagát, újra és újra hozzánk jön, mint Jézus a tanítványokhoz, és megszólít. Azért, hogy épségben megtartassék a lelkünk, a gyermekek lelke is. Mert mi nem tudunk kellőképpen vigyázni a ránk bízott isteni ajándékra, az életre. Csak úgy, ha Isten által megtalált szülőkként, vagy nagyszülőkként hajolunk le gyerekeinkhez, unokáinkhoz, és vigyázunk lelkük épségére is. Hát nem elég testük épségére vigyázni. Ó, mennyi törődéssel jár ez, látom én most, hogy itt van mind az öt egy csomóban. Mindegyikre vizslaszemmel oda kell figyelni, mint egy rendőr, mert bármelyik pillanatban történhet valami kis baleset, meggondolatlanságuk, ugrandozásuk közepette. Ilyenek vagyunk mi, Isten színe előtt. Mi lenne, ha egy pillanatra is elfordítaná a tekintetét rólunk? Pokoli állapot lenne. Dostojevszkij úgy fogalmazott, a pokol az a hely, ahova Isten nem néz többé. Ahonnan Isten elfordítja a tekintetét. Ó, jaj lenne, ha ez történne velünk. Milyen jó, hogy Jézus is odafordult a tanítványaihoz, és milyen jó, hogy odafordult a kételkedő Tamáshoz is. A Tamás neve kapcsán megállapítja János evangélista, hogy ő egy volt a 12 közül, akit kettősnek hívtak. Az íráskutatók feltételezik, hogy azért hívták kettősnek, vagy más fordításban ikernek, mert hogy volt egy ikertestvére. Arról nem beszél a Szentírás. Az a névtelenségben marad, lám a kettő közül egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, ahogy Jézus mondta. És Tamás bekerül az üdvözülők sorába. Érdekes, hogy ez a héber eredetű név, ami ikret jelent, a görög változaton át lett Tomásszá, magyarban Tamássá, egyik legelterjedtebb férfi név ez a magyar nyelvterületen is. Ez azt is jelenti, hogy csodálatos. Csodálatos. Tehát melyik kisgyermek nem csodálatos? Minden új élet az Isten csodája. Nem győzünk gyönyörködni benne. Mi azt kívánjuk, hogy szülők, keresztszülők, meg mi nagyszülők is, amennyiben tudunk, járuljunk hozzá ahhoz, hogy ez a megkeresztelendő kicsi Tamás valóban legyen a Jézus ikertestvére, és ezáltal legyen igazán csodálatos. Ebben segítsen meg titeket, minket is, a szeretet Ura, hogy így teljesedjék ki az ő uralma ennek a kisgyermeknek felnövekvő életében is. Amen.